Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre, a keresztelőkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Fennálló énekül a 130. Zsoltár első versét énekeljük. Három családot az úrházába, keresztelésre készülődünk, hallgassuk meg, hogy hogyan adta ezt a parancsot Jézus Krisztus a tanítványainak. Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. És még egy pár igeverset olvasok a mai napi református kalauz szerinti 108. Zsoltárból, az első 7 verset. Dávid Zsoltár éneke. Kész a szívem arra, Istenem, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltár zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők, keresztülők, család, gyülekezet! Hát bevallom, semmiképpen nem akartam az igehirdetés alap igéjéből választani ezt az igét a 137. Zsoltárból, mert az elég vérszomjas és sehogy se passzolna ide. Inkább a mai napra rendelt 108. Zsoltár első szakaszát olvastam föl, ami Dávid királynak reggeli imádsága. Aki még a hajnal felvirradása előtt Istenhez imádkozott, hiszen nem tudni, hogy mit hoz a következő nap, milyen csatái lesznek, milyen kísértések környékezik meg, nehezek vagy éppen örömök lesznek azon a napon. Nem lehet tudni előre, Isten elrejtette azt mindig előttünk, azonban a legjobb, amit tehetünk, hogy Isten elé állunk, mert őrá lehet bízni mindent, és őt lehet dicsérni mindenért előre. Itt most három kisgyermek keresztelésére készülődünk. Itt van két kicsi lány, két kis érdeklődő, az egyik picurka, amit kukucskál, és itt van egy ifjú, hittanos gyermekünk az egyik iskolából, aki maga döntötte el ezt. Nem mondom, hogy több évtized után, hanem azért több év hittanóra után, hiszen már az óvodába is hittanórára járt, hogy igen, ő az Istenre szeretné bízni magát, és ezt nagyon jól tette, nagyon jól tetted. A keresztség az szövetségkötés, Isten hajol le hozzánk, Szent Fiában, Jézus Krisztusban. Ő benne mossa tisztára az életünket, és vállalja a szövetséges feltételeket, azzal, hogy magára veszi minden bűnünk ítéletét. Ez a Zsoltár így fogalmaz, hogy szeretete az égig ér, hűsége a magas fellegekig. Amit az Isten eltervezett, azt ő végbe is viszi bennünk, hűséges ígéreteihez. És a gyermekeket Istenre bízhatjuk, hiszen ő munkálja a szívükbe a hitet, a döntést mellette. De ugyanakkor mi is tehetjük azt, amit Dávid tesz, hogy imádkozunk. Imádkozunk értük, hogy megismerjék őt olyannak, mint Dávid király, nagynak és dicsőnek, aki egyedül méltó a dicséretre, de ugyanakkor minket szerető úrnak, aki vele lesz minden napunkban, mint ahogyan a keresztelési igékben is hangzott Krisztusnak az ígérete, hogy veletek leszek minden napon, a világ végezetéig. Hozhat bármit a nap, ez nem fog megváltozni. Lehet, hogy Dávid csatározni fog ellenségeivel, ami nagyon is valószínű, hogy talán ilyen félelemből született meg benne ez a zsoltár, ez az imádság, amikor farkas szemet kell néznie Edommal, ez egy bevehetetlennek tűnő város volt, mégis jól tudja, hogy nem lesz egyedül a harcban, hanem segítséget kap Istentől. Ti is tudhatjátok, hogy nem vagytok egyedül a gyermeknevelésnek a harcaiban, segítséget kaptok Istentől. Így segítsen meg benneteket egyenként Isten, az ő jobbja támogassa a három gyermek életét, és jusson az eszetekbe a továbbiakban is, hogy tőle lehet segítséget kérni. Minden napunkat így indítani, ahogy az Dávid tette, hogy azután tudjátok őt dicsőíteni. Nyújtsa ki segítő jobbját, szabadító karját felétek, mint ahogyan teszi is ezt Jézus Krisztusban. És ebbe a biztos ígéretbe lehet mindenkor belekapaszkodni. Amen. Most pedig valljuk meg hitünket együtt a gyülekezettel, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmációjuk alkalmával ők maguk tegyenek önként vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig hajtsuk meg fejünket, és imádságunkban is kérjük Istenünk segítségét a ti fogadalomtételetekre. Mennyei édesatyánk, téged dicsőítünk az életért. Hálát adunk, hogy oltalmazó szereteted tartotta meg az édesanyák életét, hogy segítetted épségben ezeket a kisgyermekeket a világra, és hogy te munkálkodsz benne, te munkálkodtál a kisfiúban is, hogy érlelted a hitet, a keresztség melletti döntést. Áldott légy azért, hogy eljegyezted őket az Úr Jézus Krisztus nevére, a Szent Keresztség sákramentum által, és kérjük, hogy te őrizd meg őket, testi, lelki épségüket. Te adj nekik élő hitet, hogy tudjanak mindenkor benned bízni, a közösséghez is tartozni. Kérünk a szülőkért, keresztszülőkért, hogy te adj nekik bölcsességet, bölcs szeretetet, hogy azzal tudják gyermekeiket inteni, bátorítani, nevelni, körbevenni. És áldott légy, Urunk, a gyülekezet közösségéért. Köszönjük, hogy hitáltal tartozhatunk ide is. Jövel, Szentlélek Isten, te légy velünk minden napon, a világ végezetéig. Amen. kegyelmes Isten pedig cselekedjen meg, hogy ezek a kisgyermekek növekedjenek testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermekeiteké, akiket elhívott magának az Úr, ami Istenünk. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, készülődjünk az ige meghallására. Énekeljük a már megkezdett 130. Zsoltár második és harmadik versét. Hallgassátok meg Istenek szent igéjét, ahogy írva található a 137. Zsoltárban.
Ott ültünk Babilon folyói mellett, és sírtunk, amikor Sionra emlékeztünk. Az ott lévő fűszfákra akasztottuk hárfáinkat, mert énekszóra nógattak ott elfogóink, kínzóink pedig vígdalra, amikor ezt mondták: énekeljetek nekünk a Sion énekeiből. Hogyan énekelhetnénk az Úr énekét idegen földön? Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem, felejtkezzék el rólam az én jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem meg rólad, ha nem Jeruzsálemet tekintem legfőbb örömömnek. Emlékezzél meg, Uram, Edom fiairól, akik azt mondták Jeruzsálem napján: romboljátok le egészen az alapjáig. Babilon leánya, te pusztulásra való. Áldott legyen, aki megfizet neked azért, amit tettél velünk. Áldott legyen, aki megragadja és sziklához csapja a kisdedeidet. Gyertek, testvérek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hadd áldjunk téged azért, mert te ott a kínban, a gyötrelemben, a fogságban dicséretet énekelve mentél az olajfák hegyére. Hadd áldjunk azért, hogy példát mutattál, hogy képes vagy a kínzók és a nyomorult bűnösök előtt mégis az Istent dicsőíteni és megbocsájtást adni. Hadd adjunk hálát azért a példáért is, amit Pál és Szilász tett, hogy ott a börtönben, a fájdalmak között dicséretet énekelt, Uram. Hadd köszönjük meg neked, hogy lehet Babilonban énekelni a Sion énekeit, mert erre te tanítasz minket. Te tanítasz minket arra, hogy bocsássunk meg ellenségeinknek, hogy áldjuk őket, hogy a kínzóinkból testvéreinké lehessenek. Hadd köszönjük meg neked ezt az ajándékot, és hadd kérjünk azért, hogy mindaz, ami Babilon a szívünkben, mindaz, ami bálvány, mindaz, ami nem te vagy, az kiűzhesd. Bocsáss meg, Uram, hogy sokszor egy kisded is lehet az, aki megrabolja a szívünket tőled. És köszönjük neked, Uram, hogy te képes vagy lerontani a bálványainkat, és mindent és mindenkit a szívünkben a helyére tenni, mert te vagy az Úr. Most is szólj hozzánk, áldj meg bennünket, Uram, hadd dicsérhessünk téged, és hadd örülhessünk neked, Uram, hogy te legyél a mi legfőbb örömünk. Így áld meg az ige hirdetőjét és a hallgatóit, hogy tanulhassunk és követhessünk téged mindvégig. Ámen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságunktól. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük a 716. dicséretünk első versét. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott 137. Zsoltárban, a 4. verstől a 6. versig olvasom az igét. Hogyan énekelnénk az Úrnak énekét idegen földön? Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem, felejtkezzék el rólam az én jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha meg nem emlékezem rólad, ha nem Jeruzsálemet tekintem az én vígasságom fejének. Kedves testvérek, valakivel beszélgettem a múlt héten, és azt kérdeztem tőle, hogy emlékszik-e a gyermekkorára. Azt felelte, hogy nem. Semmit nem emlékszik, nincsenek emlékeim. Amit azután valahol meg is tudtam érteni, mert ha emlékezne, akkor fájdalmas dolgokra kellene, hogy emlékezzen, bántásra, elhanyagolásra, szüleinek az alkoholizmusára. Egy másik asszony fájón említette, hogy családjukat hogyan telepítették ki annak idején, hogy egy bőröndel kellett eljöjjenek egy pici kis magyarországi faluba, hogy ott kezdjenek új életet, ahol csak gyütmentek lehettek. Az édesapa nem is élte túl ezt a szégyent. Traumák, amiket elszenvedünk, vagy amiket felmenőink szenvedtek el a történelem során. Traumák, amik megtörténnek, a mai napig még szent családokban is, és nem szükséges hozzá messzire mennünk, hiszen a szomszéd országban háború zajlik, és már 1 millió ember jött át hozzánk egy esztendő alatt. Lehetünk olyan élethelyzetbe, mi mindannyian, hogy összeomlik a világ körülöttünk, és nincs kapaszkodónk. Amikor az, aki legjobban kellett volna, hogy szeressen, eldobott, vagy visszaélt a szeretettel, akinek segítenie kellett volna, az kigúnyolt. És ezeket a történéseket legszívesebben elfelejtenénk. Vagy olyan az elménk, hogy úgy védekezik ennek a nehézsége ellen, hogy torzítjuk, megszépítjük, hárítjuk, de azok valahol visszajárnak, és utat törnek maguknak váratlanul, és megronthatják kapcsolatainkat, életünket. De milyen jó, hogy itt van ez a 137. Zsoltár. Ott van a gyönyörű, szép, dicsőítő Zsoltárok között. Bár talán első olvasásra nem így gondoltuk, hogy ez is szép Zsoltár lenne, nem olyan szalonképes, mint azok a Zsoltárok, amik közre fogják. Ki is szokták pellengérezni, hogy lám, a keresztjének is milyen vérszomjasak, hát itt az utolsó versben megszólal egy átok, hogy gyermekeiket paskolják a sziklákhoz, hát micsoda gondolat ez, ártatlan gyermekek halálát kívánni. Könnyen megbotránkozhatunk a Zsoltár képein és kifejezésein, ha nem ismernénk saját magunkat, szívünk mélységeit, és a történelem igazságtalan és igencsak durva eseményeit. Ez a Zsoltár a babiloni fogságban íródott. Az Isten népét legyőzték és elhurcolták a földjükről. Krisztus előtt 587-ben vagyunk, a zsidók királyát, Sedékiást is rabláncra verték, szeme láttára ölték meg fiait, és utána megvakították, hogy egy legyen az utolsó, amit még látott. Tehát nagyon kegyetlenek az Isten népével, és kemény időszak következik. Akiket ott hagytak a földükön, hát nekik sem volt jobb dolguk, mert pusztítás, kiszolgáltatottság, zsarnoki uralom következett. Igen, az ember tud kegyetlen is lenni, raffinált módon is, és a mai emberek sem vagyunk jobbak ennél. Ott kifürkészték gyenge pontjaikat, és ott támadták őket. Énekeljetek zsoltárokat. Ez is valahol a lélektani hadviselés része volt. És a foglyok szájukat összeszorítva hallgattak, és nem énekeltek. A babiloni folyóvizeknél ültünk és sírtunk. A Tigris és az Eufrátesz folyó partjánál vagyunk. Őket rabszolga munkára kényszerítették, földeken dolgoztak, építették a kanálisokat, az öntöző rendszert. Tehát nehéz munka, és közben még énekeljenek. A hárfáik vagy lantjaik, ahogy fordítjuk, ott vannak velük. Érdekes módon ezek a hangszerek túlélték a deportációt, ezt vitték magukkal, de béna hozzá a kéz és néma a száj. Emberileg érthető, az elkeseredettség és a reményt veszteség. Ugye tudjuk a többi bibliai könyvből, hogy a vezetők bűnei miatt jutottak erre a nehéz, szorongatott helyzetbe, és azért, mert elhagyták az Istent, mert semmibe vették az Isten törvényeit, parancsolatait, és az Isten ítéletként hozta ezt rájuk. Ugyanakkor nem lehetett tudni, hogy ez meddig fog tartani, mikor lesz vége a nehéznek. És ahogy telnek a napok, úgy nő a gyűlölet, gyűl-gyűl bennük, és ez valahol érthető. Mert azt élték meg, hogy még az Isten is elhagyta őket. A templomot lerombolták, és semmi kilátás a jövőre nézve. Isten tiszteletet tartani, áldozatot bemutatni csak a templomban lehetett. A zsarnokok azt akarták, hogy behódoljanak lelkileg is nekik, de ők büszkék voltak, és ezért nem énekeltek. És folyamatosan lehetett ezért a gúny és a bántás, hogy nolám, hát ennyit ér a ti istenetek? Hitüket is támadták, és ezért is tömény fájdalomba volt részük. Tehát ez egy ilyen zsoltár, ami ebbe a lehetetlen helyzetbe íródott, amikor igazából nem lehet imádkozni, és nem lehet énekelni. Valakitől hallottam azt a mondást, hogy a sínre fekvő ember mosolya nem természetes. Igen, ebből a zsoltárból hiányzik is a dicséret, mert elénk tár egy szörnyű helyzetet, és ezért panasz és átok van benne dicséretmondás helyett. De mégis ez a zsoltár tanít minket őszintén imádkozni. Amikor Isten elé állunk, nekünk nem kell képmutatóknak lenni. Nem kell felvennünk a mindig mosolygós szent állarcát, mert Isten előtt állva helye van a brutális őszinteségnek is. És hogyha valami fáj, akkor azt ne tagadjuk le, legalább az Istennek nem. Mi nagyon szép képeket tudunk mutatni magunkról, Isten felé is, emberek felé is, gyülekezet közösségébe. Szeretnénk azt, hogy megfeleljünk annak az adott szituációnak, elégedettek legyenek velünk, tudunk viselkedni, felölteni legszebb modorunkat, de hogy belül igazából mit gondolunk, azt egyedül csak az Úristen tudja. Belül mindig megvannak a magunk is véleményei, emberekről, helyzetekről, és sorra hozzuk az ítéleteket. És van úgy, hogy bennünk is gyilkos indulatok uralkodnak, mert haragszunk. Haragszunk emberekre, akik nem szimpatikusak nekünk, akiket úgy élünk meg, hogy ők keresztbe tettek. Felüti bennünk fejét a rivalizálás, az irigység, hogy ki a nagyobb, neki miért jár, ha nekem nem, hogy neki többje van. Tehát a legalapvetőbb emberi érzésünk a gyűlölet és a harag. És miért gondoljuk, hogy az Isten nem bírja így el az életünket, ha ezzel vagyunk tele? És még az is előfordulhat, hogy magára, az Istenre haragszunk, hogy az Isten nem adta meg, amit kértem tőle. Nem azt adta, és nem akkor adta. Úgyhogy az első testvérpár egyikébe, Kainba is ott van ez az indulat, gyűlöli a testvérét Ábelt, mert Isten az ő áldozatát elfogadta, neki pedig azt mondta az Isten, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Ugye egy kisgyermek még nem nagyon tud uralkodni az indulatain, hogyha nyűgös, akkor ennek is hangot ad, hogyha valami fölbosszantotta, vagy nem úgy történt, akkor csapkod, hisztizik, lehet, hogy rugdos is maga körül. Tehát szabad folyást enged a haragjának, akkor is, ha éppen a család ott van a bevásárlóközpontban. De idővel jó esetben a gyermekek megtanulják, hogy igen, nem csapkodunk és nem hisztizünk. Megpróbálunk vele valamit kezdeni, és lehet úgy, hogy úgy elnyomom magamba jó mélyre. És belénk reked az az indulat, és belülről mardos, vagy éppen gátol és bizalmatlanná tesz. És hamisan gondoljuk azt, hogy Isten felé csak a szép arcunkat szabad mutatni. Istennek csak szép imádságokat illik mondani, hogy jó véleménnyel legyen rólam, pedig ő aztán pontosan tudja, hogy ki vagyok. Hallottam már sokakról úgy megfogalmazva, hogy most nem tudok imádkozni, vagy most nem megyek a templomba, mert úgyse tudnék figyelni az igére, úgy tele vagyok most fájdalommal, vagy éppen gyásszal. Pedig az imádságban éppen az a lényeg, hogy a saját szavaimat mondom, a saját indulataimat adom ki, azt, ami máshol nem szalonképes. És nem szedem össze magamat előtte, hanem ahogy vagyok, úgy jövök. Amint vagyok, sok bűn alatt jövünk hozzá. Tehát kezdhetünk el Istennel őszintén beszélgetni, mint ahogyan legjobb barátjával őszinte az ember, és nem gondolkodik azon, hogy most kimondjam, vagy nem mondjam. Tehát ez a Zsoltár őszinte imádságra szeretne elsősorban megtanítani minket, hogy minden élethelyzetben legyünk őszinték vele, szabad nekünk elmondani, ami a szívünket nyomja, sőt az imádság mindig erről szól. Egy másik helyen azt a képet használja róla a Szentírás, hogy öntsétek ki szíveteket, mint a vizet az Isten előtt. Ugye ma már lehet, hogy sok háztartásban mosogatógép van, és nem élik át ezt a szituációt, nálunk nincs, és mosogatok, igen, utána a mosogatólé piszkos lesz, de az edények pedig tiszták, és utána kiöntöm a mosogató vizet, és kitakarítom azt a tálat is, amiben mosogattam. Hát olyan jó az, hogy az Isten Krisztusért tudja tisztára mosni a mi szíveinket, de előtte merjem a szívemet kitárni, ő tud a beengedni, és azt a sok szennyet, ami belül van, onnan kiadni. Tehát mielőtt hagynám, hogy mérgezzen, hogy valakit megbántsak vele, mondjam el kendőzetlenül Istennek, és az Istennel való őszinte élő kapcsolatba gyógyulunk azután traumáinkból, kapunk bűnbocsánatot bűneinkre, és tudunk megbocsájtani az ellenünk vétkezőknek. És minél hamarabb történik ez meg, annál jobb nekünk, hogy ne ezek a negatív érzések váljanak meghatározókká, vagy éppen ragadjanak ott a testünkbe valami betegség formájában. Ez a Zsoltár azután tanít minket emlékezni is. A fogságban nagyon fontos volt, hogy a nép ne felejtsen. Ne felejtsék azt el, hogy valójában kik ők. Isten választott népe, akiknek készítetett egy ország, hogy volt egy templomuk a Sion hegyén, ahol a szövetség kötés is történt az élő Istennel. És ezt a szövetséget az Isten mindenkor megtartotta, ők voltak azok, akik felrúgták. Tehát a fogságba nem felejthetnek. Lehetnek némák és bénák, de emlékezniük kell. A múltat nem lehet meg nem történtén tenni, és az emlékezést nem vehették el fogvatartóik. És ezt az emlékezést, emlékeket kellett átadni a következő nemzedéknek, hogy ők is megismerjék az élő Istent. Nem asszimilálódhatnak a pogány népekkel. És amikor emlékeznek, akkor eszükbe juthatnak az igék és az ígéretek is, amit az Isten adott nekik. Arra nézve is, hogy vége lesz a fogságnak. Arra nézve is, hogy megtartja az ő népét, hogy lesz maradék. Tehát ezek az ígéretek előre mutatnak, az Isten szabadító kegyelméről beszélnek. És az emlékezés az az élet reménysége is. Amikor énekelték, visszamenőleg is ezt az éneket, akkor is emlékeztek arra a nagyon nehéz helyzetükre, hogy igen, ott voltunk a babiloni fogságban, de az Isten kihozott minket onnan. Tehát a rosszat nem jó elfelejteni, mert abból építkezik az életünk, szembe kell vele néznünk, még akkor is, hogyha fájdalmas, és akkor is, hogyha az odáig vezető út, az hosszadalmas a hívő ember életében. Mi mindig Istennel emlékezhetünk. Hallottam már ezt mondani egy nehézre, vagy éppen egy bántalmazott kapcsolatban élő embernek mondani, hogy hát felejtsd el, engedd el. De az a baj ezzel, hogy ezzel a rosszat kicsinyítették. A bűnöst felmentették, az áldozatot meg hibáztatták, hogy te ezzel nem tudsz túllépni. Tehát az emléknek a szorítását engedjük el, az önbíráskodást adjuk ki a kezünkből, át az Istennek, hiszen ő az igaz bíró, aki előtt a végén mindannyian meg fogunk állni. És vigyázzunk, hogy ne csusszunk bele az önsajnálat gödrébe, hanem legyünk az Isten kezébe az emlékezés ideje alatt is. Ugyanakkor ez a Zsoltár Istent is emlékezteti. Emlékezz, Uram! A zsoltáros szíve mélyén ismeri és szereti Istenét. Csak a homályos azért lett, mert hogy a szomorúság elhomályosította a látását. Tehát ezért is kéri, hogy ne feledkezz, Uram, szolgáltass igazságot. Mert bár az Isten keze sújtotta a népét, mégiscsak ez a kéz, a megtartó kéz is. És Isten mindig mindenre jól emlékszik. Őt nem kísérti meg az elfeledés veszélye. Isten emlékezik a népére, igazságára, kegyelmes szeretetére, velük kötött szövetségére, ugyanakkor emlékezik a bűnökre is, a vétkesekre is. És a mennyben is lesz emlékezés. Jelenések könyvébe, a 6. fejezetbe ezt olvassuk. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonság tételéért, amelyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és miért nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Tehát Istennél nincsen a bűnök elévülése bizonyos idő után, ő igazságot szolgáltat a földön, ő az, aki minden történést kézben tart, és a végén az ő igazsága fog győzedelmet aratni. Leleplez minden hazugságot, fellebbent minden fájtlat. És az utolsó pontom az, hogy Isten az ő népének jót tervezett. És milyen jó, hogy mi ezt a Zsoltárt is, mint minden más igét Jézus Krisztusra nézve olvashatunk. És róla azt olvassuk az igékben, hogy minden szenvedésünket ő is szenvedte, elhordozta minden bűnünk büntetését, a golgotai kereszten megbékéltetett az atyával. És amikor ő ott azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor eleget tett minden bűnünkért. Krisztusban megszűnik az ellenségeskedés. Benne békességet nyerünk a velünk szemben elkövetett bűnökre is. Benne valahogy megértjük Istennek bölcs terveit, hogy az a nehéz, az a fájdalom is hitünket erősítette, életünket formálta. Megértjük, hogy az Atya megbocsájtott nekünk, és mi is megbocsájthatunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát erre is emlékezhetünk, bár tudom, hogy ez egy csettintésre biztos nem megy, odáig el kell jutnia az életünknek. Felvehetjük a békesség saruját, hogy azzal közelítsünk mindenkihez. Elengedem a bosszúmat, hagyom, az igazságosan ítélőre kilépek az önsajnálat köréből. Itt a zsoltáríró még messze van ettől, még az van benne, hogy ha ezt tették velem, akkor én ezt akarom visszaadni nekik. De visszatekintve majd elmondják, íme áldásul volt nékem a nagy nyomorúság, és te kivontad lelkemet a pusztulás verméből. Hihetjük, hogy az Isten országában már nem fog bántani semmi, hanem hálát tudunk adni azért, hogy minden együtt munkálkodott az üdvösségünkre. Ő letöröl a mi szemeinkről minden könnyet. Itt lehet, hogy nem megy az éneklés, odaát pedig majd nem szűnik meg az örvendező és Istent dicsérő énekszó. Amen. Ráfelelő énekként a 453. dicséretünket énekeljük, ami a régi énekeskönyv 295. dicsérete. Köszönjük az drága Istenünk, hogy Jézus Krisztusban megváltónká lettél. Drága véreden váltottad ki az életünket az ördögnek a rabszolgaságából. Köszönjük, Urunk, szabadító, kegyelmes szeretetedet, amivel munkálkodsz az életünkbe, úgy nem hagysz a halálban, hanem az életet kínálod nekünk. És köszönjük, hogy a gyönge hitünket is te tudod erősíteni, biztatsz bennünket, készíted az életünket, hogy majd odaát megállhassunk előtted, és köszönjük, hogy a nehezeinkkel is készíted, a fájdalmakkal is, a szenvedések idejével is. Urunk, kérünk különösen azokért az országokért, ahol most háború van, azokért a családokért, ahol békétlenség van, munkáld a békességet, munkáld a szabadítást, és te tudod, Urunk, hogy az életünkben milyen megakadások vagy traumák vannak. Segítsd, hogy azt veled tudjuk feldolgozni a te atyai szeretetedben. Köszönjük azt, Urunk, hogy előtted nincsen lehetetlen. Köszönjük, hogy még azt is el tudod végezni, hogy megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek, hogy elengedjük a vétkeket, mint ahogy te is nekünk elengedted. És könyörülj rajtunk, Urunk, hogy a mi bűneinkkel is tudjunk szembenézni, azt is eléd vinni, és azokból is szabadulni, kegyelmes szeretetedből. Urunk, eléd visszük a gyászolóinkat, azt a családot, amelyik a héten állt meg, szerettük ravatala mellett, töröld le az ő könnyeiket, te adj nekik élő reménységet, hogy beléd kapaszkodjanak, és veled tudják élni az életüket. Dicsérünk, Urunk, hogy odaállt a te országodba, örök öröm lesz, és ott téged dicsérhetünk szüntelenül. Segíts, Urunk, hogy azért itt a földön is már tudjunk téged dicsérni. Ha könnyes szemmel, akkor könnyes szemmel, de köszönjük azt, Urunk, hogy te örömöket is készítesz, és hálát adunk ezért. Te áld meg, kérünk, ezt a három családot, akik most itt keresztelték a gyermekeiket, add, hogy sok örömet éljenek át a veled való járásban és gyermekeikben. Az Úr Jézus Krisztus nagy nevében kérjük ezt, aki így tanítottál minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orszáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orszáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.